ezekben a mutókban látszik valami, látszik az, hogy nem a lelki gyógyulás a testi metaforája, hanem a testi bajok kezelése a lélek gyógyításának a metaforája. És a mi korai látószögünk azt követeli meg, hogy elhiggyük a szerzőknek, hogy számukra itt egy olyan transzlációról van szó, test és lélek között, aminek mind a két oldala valóság. Most a modernitással elvesztettük ezt a perspektívát, vagy legalábbis részben elvesztettük. A bűnről és megváltásról értekező szerzők szövegeit ugye próbáljuk irodalomként kezelni, lásd ugye a konferencia címét, ilyen módon ugye értelmezni, azaz meggyógyítani őket, hogy megértsük, hogy miért beszéltek, meg gondoltak ilyen képtelenségeket. Mármint, hogy a lélek az egy létező dolog, hogy a bűn az a seb, hogy a nagyorvosság az a magna medicina, ugye a kegyelem, és hogy a nagyorvos, a nagygyógyító az Krisztus. Ő ugye a Magnus Medicus. Na hát erről fogunk beszélni Irmai János kapcsán, és csak annyit tennék hozzá, hogy bocsátok előre, hogy végig legyünk azért tudatában annak, hogy mindenféle filológiával, komparatisztikával, nem tudom milyen antropológiával, csodatevő medikámenekkel felfegyverezve nekiállunk meggyógyítani Rimai szövegeit, azért ez egyáltalán nem biztos, hogy Rimai és a hozzá hasonlóak azok ne tudták volna nagyobb hatásokkal értelmezni a mi, gyógyítani a mi értelmező erőködésünket. Tehát ez, az irodalom történt, az egy veszélyes üzem. Na, ennyit akkor erről, és hát kezdjük ott, hogy egy költői világ olvasását, a nyelvének, sajátos nyelvének megfejtését el lehet kezdeni a résztől az egész felé haladva. Lássuk erre egy sokat javított, gyógyítgatott Rimai locus példáját, az Én édes Ilonám kezdetű fiatalkori feltehetőleg cikluzáró vers utolsó strófáit. Nagyon ismert szövegről van szó. Ugye minden betegséget orvos megenyhíthet, de az orvos nem szenved. De az orvos nem szenved, az ki nem egyébtől, csak szeretőitől minden gyógyulást vehet. Nekem is te lehetsz orvosom, ha szeretsz, értem, kedvedben lehet. És a záró strófa hátsó kétharmada az megint csak nagyon érdekes, hogy jámolj jó kedveddel, éltes szerelmeddel, viselj fottig kedvedben. Sok jót szaporodjék, buthalma, omoljék, könny száradjon szemed. Most ugye a Ilona a korábbi szerelmi tévegés sebeinek gyógyítója. Rimai újsztoikus szótárában a lelki bánatot az állhatatosság népen teszével orvosló Helena, a bölcs múzsa. Ezt a homéroszi allúziót kedves Lipsiuszától és az agyonolvasott dékonstanciából vette Rimai. Ugyanakkor a vers első részét meghatározó egyenlet, tehát hogy Ilona egyenlő Helena egyenlő Konstancia, itt az állatban nem, vagy csak korlátozott érvénnyel működik. A bölcsesség ugyanis nem siratja azokat, akik őt nem szeretik. Az állat az egy másik olvasási mód, a teológiai felé visz, jelesül az Amor Christi képzete felé. Az orvos megváltó szeretettel gyógyít, szerelemmel élteti a beteget, fottig, azaz mindvégig, míg a szenvedő ember az orvos tökéletességébe, perfekciójába ajánlja magát, sőt, viszont szerelmével maga is közre működik a szeretet áramlás folyamatosságában. Az orvost is gyógyítják szeretői, és itt különösen fontos a többes szám, hiszen az orvos is szomorú, bújának halmán, a Golgotán könnyezik, mint Bornemissza írja prédikációiban, a megváltó, idézem, keserves sírásával azt jelenti nekünk, hogy ő neki ugyan szíve szerint való bánatja vagyon azoknak veszedelmén, akiknek váltságára jött ez világra. Bizonyosnak tűnik tehát, hogy az eleve a petrarchista szerelem ideológia bírálataként fogant vers a filozófiától tovább lép a teológia felé, és erre kiválóan alkalmasnak bizonyul a seborvoslás metaforája, amelyet Rimai éppen Szent Ágostontól vett, mint azt Jankovics László egy nagyon invenciózus tanulmányában felfedezte. Most ez ott van latinul a Laci fordításában, nem olvasom, teljesen nyilvánvaló, hogy erről van szó, és ez nagy filológiai találat. Ami nekem nagyon tetszik, a következtetésével nem értek egyet, most egy kicsit ezzel vitatkozom. Itt azt írja Laci, idézem, nem gondolnánk, hogy a poéta isteni mindenhatóságot tulajdonítana Ilonának, ilyen blaszfémia ismeretlen rimai életművében. Ilona gyógyító hatalma a szerelmi viszonyban érvényes. Most, ha az egész életműre tekintek, a megkomponált versgyűjteménnyel együtt, én viszont más sem látok ott, csak ilyen és hasonló blaszfémiák tömegét. A megkomponált kötet érett költői nyelve az alapvetően a bűnseb, gyógyulás, bűnbánat, kegyelem egyenletekre épül. A fogalmaknak egy párhuzamát írja át metafora bokorrá. Nézzünk néhány példát, részint a versekből, részint az előttük álló prózai meditációkból. Itt ezekből csak illusztrációképpen olvasok, hát ha itt pörgeti magát elvileg a szerkezet. Lelki fekély ellen csak te vagy jó orvos, ki tüze füstítől én lelkem is kormos, ne kímérd én tőlem irgalmadnak írét, szívtasd ki lelkemnek azzal gennyed rühét, ó, ki későn futok lelkem orvosához, ki bizonyos íret nyújt gyógyításához, sok esküvéssel is köti magát ahhoz, hogy minden órában kész orvoslásához. Stb. Stb. És látható a példákból, itt ugye többet is föltettem, hogy az alapmetafora, mint egy előrendezi az anyagot. A verses kötet a lelki és az erkölcsi gyógyulás előfeltételeit gyűjti össze. Első része az Istenhez való viszonyt példázza, a második a világban való forgás erényeit és vétkeit, nehézségeit taglalja. A medicus metafora számos előfordulása hangsúlyos, a kompozíció szempontjából fontos helyeken található. Az első rész bevezető bűnbánati zsoltárában, és a második rész bevezető címíratában. Na most ez utóbbi, ez a bevezető címírat egyúttal a megelőző ciklust is értelmezi, ezt itt felolvasom. Második rész, amelyben ez világi életünknek állapotjából származó akadályoknak orvosló eszközét szedegethetjük el még. A kötet egészen rejtett narratív struktúrával rendelkezik, amelynek tanulsága a lélek sebeinek igazi gyógyítója csak is Jézus Krisztus lehet. Ezen az úton Konstancia szerelme, azaz a sztoikus opció nem elvetendő, de mindössze köztes állomás, amit költőnk szemében a szeretve tisztelt Lipsius Ágoston idézetei is igazolnak. Sőt, hát ugye a dékonstancia egésze a címtől kezdve köztudottan a betegség gyógyítás metaforika köré épül. Rimai tehát, amikor a Christus Medicus képet teszi megkomponált versgyűjteményének tengelyévé, Ágostont és Lipsiust egyszerre követi. A kérdés most már az, hogy mire és miként használta a metaforát. A válaszhoz kötelező néhány fenntartást a kijelentések érvényességi körét korlátozó kikötést tenni. Az első a megkomponált versgyűjteményre vonatkozik. Ilyen ugyanis nincs, illetve csak korlátozott értelemben van. Amit az imént vázoltam, az is csak következtetés, pontosabban feltevés egy olyan szándékról, ami nem valósult meg egészen. Szigorúan véve csak a gyűjtemény első fele tekinthető megtervezett egésznek ez a 10 vers. A többi, mint Komlowski Tibor mondta valaha, hipotézis. Vagy mint Klancai Tibor mondta, összecsapott kísérlet. A másik előzetes tézis, ebben a 10-es ciklusban a próza és a vers szorosan összetartozik, szerves egészet alkot. Amennyire jogos azt állítani, hogy a prózai meditációk, idézem, summázatok, kivonatok, hosszú prózai bevezetések, argumentumok, ugye ezek a szakirodalom kifejezései, ugyanannyira jogos úgy fogalmazni, hogy a versek a prózai elmélkedések sűrített parafrázisai. Ugye emlékeztetnék Komlowski Tibornak az alapvető kutatásaira, aki ugye meghatározta, hogy ezek a szövegek már a prózai szövegek, azok meditációs elmélkedések, meghatározta a szorosan szövegszerűen Ecsedi Bátorihoz fűződő, meditációhoz fűződő kapcsolatot, és hangsúlyozta a két elem egységét, mindazon már a próza és a vers egységét. Mindazonáltal ő is a verseknek juttatott elsőbséget, Hát most ma a rimai prózáját elemző kutatások után ezt sem állítanám egyértelműen. A prózai elmélkedések a régi magyar irodalom stilisztikai remekei. Éppen olyan értékesek és figyelemre méltók, mint a versek. A kérdés az, hogy miben hoz többletet, minőségi többletet az együttes jelenlétük. A magán és közösségi áhítat átmeneti formái, családi, alkalmi közösség, a gyülekezeti rítusok melletti paraliturgikus alkalmak, ezek ugye mind új kihívásként jelentkeznek a korban. Az új közönség igényeihez meg kellett találni a megfelelő keverési arányt. Tehát nem csak vers és próza között, hanem énekeskönyv és officium, imakönyv és meditációs szövegek műfai határzónáiban. A feladat teljesítése, ha úgy tetszik, a piac kiszolgálása, nagy találékonyságot követelt meg, és a műfaji átmenetek sokaságát hozta létre. Végső soron maga az istenes énekek különböző rendezetlen és rendezett redakciói is ezt az igényskálát próbálták letapogatni. A rimai kompozíciója azonban eskálán egészen sajátos változatot képvisel, a szólilokvium és a közösséghez fordulás határmesdéjén közlekedik. Itt a határmesdje mondatokat vetítem föl, a prózai meditációs részek utolsó típus mondat, ez egy típus szöveg, mindjárt látni fogjuk miért. Ugye folyamatos az aggodalom a tanítás a regula tisztaságát illetően. Emlékszünk, hitemben nagy igazvallás, ne tiszteljek helyetted mást. A prózai elmélkedések végén álló felszólítások sorában az addig passzív hallgatót, olvasót a szerző virtuálisan belépteti a hitvalló diskurzusban, aktív részvételre szólítja fel. Milyen regulára gondol Rimai, amit ilyen erővel és retorikai előkészítéssel szeretett volna átadni, közvetíteni? A műfajból adódóan itt a hitvita legközvetettebb, s talán mégis legerősebb változatánál járunk. A lelki írások, a közvetlenül senkit nem támadó szövegek, a felekezeti vita mélyen ható indoktrinációs eszközei voltak. Funkciójuk az érzésvilág, tágabb értelemben a mentális habitus konfigurálása, berögzítése, és ennek mintegy csak mellékes szálaként a dogmatikai vitapontok vezérszavainak hívószóvá tétele, a lelki csoportidentitás megteremtése. Ezen a terepen nem az elhatárolás, hanem a befogadás, az invitálás gesztusai a lényegesek. Most meglátásom szerint Rimai János terve ehhez a helyzethez illeszkedett, méghozzá eredetileg a teljes kompozíció szintjén, nem csak az egyes szövegekben. Az üzenetnek csak mint egy vehikulum, a hordozója volt a Christus Medicus metaforabokor. A kitűzött cél az ortodox luteránus kegyelemteória átvitele. Az eszköz pedig e kegyelemteória alaptételének sokoldalú megvilágítása és érzelmi elemekre épülő besurkolása. A kegyelemnek semmi köze az érdemhez, azt Isten ingyen adja, ez az alaptétel. Sokszor ismétlődik. Mindez persze a szabad akarat tagadását, az eleve elrendelést és az eredendő bűn öröklésének tézisét is implikálta. A modalitástól függetlenül itt a dogmatikai tudatosság a lényeges pont. Mondjuk Ecsedi Bátor Istvánnál így hangzik, idézem, ki bűnben fogantattam, születtem, bűnben nevekedtem, neveltettem, bűnös tejet szoptam, anyámból, bűnös magból vagyok, atyámtól, bűnben tartottam fel, én felnőttem, bűn vagyok, s bűnben élek ez óráig. Rimainál pedig így, bűnfészkébe pedig még akkor akadtam, mikor én anyámnak méhébe fogantam, első téjjel együtt az bűnt szoptam, nyaltam, onnan való magból bűnre így ágasztam. A bűn ékes szavú, olykor egyenesen visszataszító megérzékítése mellett a kegyelem és az érdem aránytalan viszonya az egész ciklusának központi témája, predesztinációs meggyőződésének próbaköve. Az ember saját erejéből a jót sem tudja akarni, a kegyelem elfogadására is Isten kell, hogy képessé tegye. Idézett még egyet, előzd meg kedveddel, míg len el nem veszek, kiről örömömben néked áldást teszek. Az 51. Zsoltár explanációjában tehát áthangszerelve így hangzik az Ilona vers zárlatának a tézise. Itt már dogmatikailag teljesen tudatosan. A kedv, a szeretet az Istenből indul ki, az ember csak viszonozni tudja. Az pedig, hogy Isten kíván-e megelőzni bennünket, akar-e kegyelmi segítséget, auxiliumot nyújtani a bűnben fogant embernek, kizárólag az ő szuverén döntésétől függ. A megkomponált versgyűjtemény valóságos gyűjtőhelye az ingyen kegyelem tézis különböző formulázásainak. Csak egyet olvasok ezek közül, mint havi vér, ruha, igazságom, oly rút, érdememnek rólam, az gyapja is elhult. Természetes, ez is egyébként Vázi Ecsedi bátori idézetet, ezt már régóta összegyűjtötték. Természetes, hogy az egész gyűjtemény a legnevezetesebb bűnbánó Zsoltár parafrázisával indul, egyúttal ez köti szorosan a Balassi epicédiumhoz is. Természetes, ugye, tehát az 50. illetve más számozás, protest számozás szerint az 51. És természetes, hogy az ebben megjelenő bűn és bűnbánat felfogás körül forog az egész 10-es ciklus. De az is természetes, hogy Rimai e felfogás idevágó legtekintélyesebb szakirodalmára építi verses és prózai elmélkedő szövegeinek kulcsgondolatait. Szent Ágoston 50. Zsoltárhoz írott énarrációja ugyanis a fő forrása és a vezérfonala. Ezt közvetíti szerinte az igyenes regulát, az ép regulát, ez segít és igazít el abban, hogy bálvány ne álljon meg helyben. Továbbá, s a jelen esetben ez sem lényegtelen körülmény, ez a Zsoltár magyarázat egyszer s mind az ágostoni orvosló Krisztus képzet egyik legsűrűbb összegzése. Rimai forrásainak nyomozása szinte mindig ide, vagy az ezzel közvetlenül rokonítható helyekre vezet vissza. És lássunk egy példát a sok közül. A gyűjtemény második elmélkedésének prózai egysége megjelöli Ágoston forrásként, tehát név szerint is emlékezik róla, de nem az 50. Zsoltár magyarázatát, hanem egy másik írást idéz meg. Igen, itt van. Tehát egy másik írást idéz meg, ugye itt kivetítve Rimai hivatkozása és a forrás, Szent Ágoston 10 értekezés János apostol leveléről a pátusokhoz megfelelő részlete. Itt Rimai János szép fordítását idézem. Ha meg nem mondod Istennek, minémű vagy, azaz mely bűnös légy, kárhoztatja Isten, amit benned talál. Akarod, hogy ő megbocsásson, te szükségedet ismerjed az megbocsátásra, hogy mondhasd az Úrnak, fordítsd el színedet az én bűneimtől. Most ezt a forrást már Jankovics László említett tanulmánya is rögzíti egy lábjegyzetben. Itt azonban nem érdemes megállni, meg Ágoston olvasásában sem. Az ugyanis azzal folytatódik az Ágoston szöveg, ez az Ágoston szöveg, idézem, szólj hozzá a Zsoltár szavával, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Az idézet az 50., az az 51. Zsoltárból való, annak 5. verse. A második rimai vers tehát az Ágoston kommentár évén visszavezet az elsőhöz. Rimaira nagyon jellemző, furmányos módon, amolyan ineandem ferre szentenciám technikával vagy logikával. De nem csak hátra, hanem előre is mutat. Ha ugyanis követjük a hivatkozást és megkeressük ugyanennek az 5. Zsoltár versnek a magyarázatát az 50. Zsoltár kommentárjában, várjunk csak ez még nem az, még maradjunk itt, tehát megkeressük ugyanennek a Zsoltár versnek a magyarázatát az 50. énarrációban, Ágostonnál, ott a következőt találjuk. Ó, hihetetlen őrültség! Nem szégyelled a sebet, de szégyelled a kötést a sebben. Kötés nélkül talán nem visszataszítóbb és bűzösebb a seb. Fuss hát az orvoshoz, tarts bűnbánatot fennszóval, hogy ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Confugead medicum, fuss az orvoshoz. A rimai ciklus 6. versének nagy eregyű nyitányába szórva bukkan fel a mondat, ó, ki későn futok lelkem orvosához, ki bizonyos híret nyújt gyógyításához. Most ezzel körbe is értünk, és hasonló köröket más a prózai elmélkedő részekben elhulajtott idézetekkel is le tudnánk futni. Egy példát nem álltam meg, hogy ne tegyek oda a kivetítőre, a Displicere igével játszik Rimai. Ez nem szoros forráskövetés, de teljesen nyilvánvaló, hogy egy sokszoros szóismétlés ragadt meg így a fejében. Na most volt-e olyan konkrét vitaszituáció rimai kulturális közegében, ahol az öröklött bűn és főként az érdem nélküli kegyelem téziseinek súlykolása, következésképpen a szabad akarat tagadása jelentést és jelentőséget nyer? Tehát, hogyha mondjuk megvan a szubtextus, az Ágoston-e narráció, akkor találunk-e ehhez kontextust? Az imént megvallatott 5. rimai elmélkedésben szerepel egy latin idézet. A szerző által adott magyar fordítást olvasom fel, ugye a latin, tehát az eredeti kivetítve látható, a szöveg környezet az a gőg és a dicsekvés elítélése. Nem lévén miénk, hogy vagyunk, mint lehet az miénk, amink vagyon. Bolondságnak nem-e egyebek jótéteményének tulajdonítnod értedet, s magadnak foglalnod és tiédnek számlálnod az jóságos cselekedeteknek ékességét. Mi a forrás? Az első lehetőség rimai valamely florilégiumból, tehát a korabeli Google-ból ugye tájékozódott, mondjuk annak a prézumpció beképzeltség fejezetéből dolgozott. Itt van, oda tettem egy olyat, amit Jankovics Laci gyanúsított, vagy hozott gyanúba, és hogy mutassam, hogy mennyire elterjedt, tehát itt nem a közvetlen forrás kapcsolatra gondolok, hogy ez mondjuk a Thomas Lingnek a Hamlet első kiadójának az Excertum gyűjteményében is szerepel, méghozzá ugyanez be van szórva egy felkiáltás, Ágostonnak tulajdonítva, és ez a három rimai idézet. Még egyszer csak, hogy akik a latin iránt érdeklődnek, a dőlbetűseket nézzék meg, és akkor nézzük a jobb oldalit. Tehát ez teljes mértékben lehetséges, mert hát az ember florilégiumokhoz fordul, én is a Google-ban keresgélek, vagy hát van egy jobb módszerem, tehát megkérdezem a Gábor Csillát, és akkor ő megmondja. Tehát mondjuk a Bornemisza és Telegdi sírás idézeteit, azt neki köszönöm, hát azonnal jött belőle, hogy hányadik oldal. Tehát azért az ember használja a segítséget. Na de nézzünk egy másik lehetőséget, és nagyjából ez a vége a történetnek. A lényeges elem az itt a második citátum, ez a cum non sit nostrum quod sumus kezdetű. Igen. Ez ugyanis Szent Valerianus egyik beszédéből származik, nevezetesen a 11. homíliából, amelynek témája, hogy vajon minden jó cselekedetünk Istennek tulajdonítandó-e. És a válasz egyértelmű, nem vagyunk képesek rá saját erőből a segítő kegyelem az auxilium nélkül, ám de együtt tudunk működni Krisztussal. Már most a segítő kegyelemről, a De Auxiliis folytatott domonkos jezsuita, de lényegében az egész római tábort megmozgató nagy vitasorozat idején ez a mű, és azon belül ez a fejezet, különös jelentőséget nyert, hiszen látszólag a domonkos álláspontoz állt közel, könnyű volt azonban a hangsúlyok apró módosításával jezsuita értelmezést adni neki. Bocsánat, ez a következő lesz. Az 1612-es publikálás után azonnal kirobbant vitában a jezsuiták amellett érveltek, hogy Valerianus nem hagyta volna jóvá Molina liberum arbitrium szabad akarat tézisét. Ugyanakkor jól tudták, hogy valójában ügyes molinista propagandaként is felhasználható Valerianus. Aki tehát éppen ezt a szöveget idézi, az ortodox luteránus bűn és kegyelem dogmatika védelmére, hát az finoman szólva is érti az iróniát. Rimai értette, és analóg esetekből tudjuk, hogy élvezte is az allúziók allúzióinak finom játékát, a citátum bűvészkedést, az odaértett kontextusokat. Ezeket nálunk sem volt nehéz odaérteni már mai környezetében, hiszen ugye Magyarországra is begyűrűzött a kegyelem vita, aminek a fő terepe éppen az Augustinus helyes értelmezése fölötti kultúrharc volt. Egyetlen kiragadott példa Pázmány kalauzából: noha Szent Ágostonra akarják kenni az újítók hamis tanításokat, de előállítván a Szent Ágoston mondásit megmutatók, hogy velünk egy értelemben volt. Az érsek persze nem a Zsoltár magyarázatokra vagy a szermókra, hanem a teoretikus művekre, és azon belül is gyakran a késői retraktációnészre hivatkozik, ahol Ágoston sok korábbi radikális tanítását helyesbítette. Ezeket a tudós hivatkozásokat tölti fel azután Pázmány populáris érvekkel, mint a pálcapróba. Az gyönyörű, ugye ismerik nyilván, addig verjük a pálcával a prédikátort, amíg csak azt nem mondja, szabad akaratunktól függ, hogy abba hagyjuk. Ha nem mondja, akkor tovább ütjük. A kálvinista Pécsváradi Péter Felelet című művében 1629-ben úgy vitázik Pázmánnyal, hogy monumentális terjedelmi munkájából több mint 100 oldalt szentel annak, hogy Ágostont elvitassa a római egyháztól, ez a Szent Ágoston vallása című fejezet. Tehát ez volt a vita elit regisztere. A piszkos munkát, hogy úgy mondjam, Pázmány kiadta házi feladatként Veres Matti Mihálynak, a konvertitának. Lefordítatta vele 1611-ben Leonard Lessius hírhedett propaganda művét, a Konzultációt. A vitairatot itthon elsősorban világiak, méghozzá az országgyűlési küldöttek között terjesztették, 1640-ig még két kiadása jelent meg. Ha ebbe beleolvasunk, akkor könnyen belátható, és a világi hatalom elitje számára is azonnal felfogható érvelésmódot találunk, szemben a szabad akarat és a kegyelem kérdéseit túlbonyolító protestáns okoskodással. Látjuk, hogy az új vallások azt tanítják, hogy az ember minden cselekedetiben bűntészen, hogy az ember minden jó cselekedeti által is semmit Istentől nem érdemel. Ha semmi szabadság nincsen, semmi, akkor tulajdonképpen semmi bűn sincsen, és ez így lévén az jön ki belőle, hogy senki semmi büntetést, semmi dorgálást nem érdemel. Hát ez a helyzet, ez életveszélyes volt, legalábbis luteránus szemszögből. A folytonos, megállíthatatlan pozícióvesztést nem lehetett olyan senki által nem olvasott válaszokkal megfékezni, mint például a gisseni tanár Baltazar Meissner 600 oldalas értekezése, a Konzultáció katolika. Ezen a ponton van értelme a 10-es és főként a 20-as években Rimai tervének. Intellektuális erőfeszítést kívánó, de kezelhető terjedelmű, műfaji érdekességével, erős érzelmi töltetével vonzó munkát összeállítani, az orvosló Krisztus segítségével megvédeni vagy visszahódítani az ingadozókat, lelki menedéket kínálni a helyes regulával együtt a bizonytalanoknak. A kései rimai egy tapottat sem tágított fiatalkori ideájaitól, viszont új nyelvet fejlesztett a hatékony közvetítésükre alkalmas, mint maga mondja, használható hír átadására. Köszönöm.